Sziasztok, ez itt a Mi a Fenn Podcast, én Betty vagyok.
Én Luca.
Én meg Antonia.
Tegnap beszélgettünk a vacsora közben a lányokkal.
Mindent együtt csinálunk, most ez az elmúlt epizódokban már kiderült.
Együtt mosunk fogalt, igen. És felhoztam az ötletet, hogy legyen egy olyan epizódunk, ahol a gyerek könyvekről, mesékről és filmekről beszélünk. Aha. És kiderült, hogy ugye ti is akartatok már egy ilyet csinálni, úgyhogy...
Teljesen rákattantunk.
És ma délelőttünk úgy telt, hogy külön-külön végeztük a kis kutatásunkat és háttérmunkánkat ezzel kapcsolatban.
Nagyon jól esett nem látni titeket.
Egy ideje össze vagyunk zárva. Ez még a legjobbakat is megviseli egy idő után. Ez a téma amúgy nekem a szívem csücske. Tényleg ez ilyen nagyon, nagyon fontos téma szerintem. És az egyik kedvenc kutatóm ezzel kapcsolatban Nagy Beáta, aki engem tanított a Corvinuson. És rögtön hoztam is egy tanulmányt tőle, amit majd nagyon meg kell próbáljam visszafogni magam, hogy ne egy ilyen 40 perces előadás legyen erről.
De az is lehet, hogy ebből 3 epizód lesz. Meglátjuk, hogy mennyire mélyülünk bele.
Az is lehet, hogy már csak erről beszélünk a Mi a Fennben.
Mostantól. Ez lesz az új. Kit érdekel a személyes romantikus életünk, amikor ilyeneket lehet.
Ennyi volt a szex topikokból. Arról szól az egész igazából, hogy a mesekönyveket és a gyerekirodalmat, a magyar gyerekirodalmat kutatja, vagy veszi figyelembe, mert ugye ami meg... Jaj, most úgy néztek, hogy úgy elkezdtem izgulni,
Figyeljünk.
Seg.
Jó, tehát megpróbálom azért ezt egy kicsit ilyen lazábban előadni, aha. És nem, de ami nehéz lesz, mert ilyenkor átkapcsolok ebbe a társadalomtudós módba, és akkor...
Figyelj, ha nagyon komplikáltan mondasz valamit, én úgysem értem, és akkor szólok neki.
Jó, akkor nem így szigorúan nézzük, hanem...
Hogy mi van? Beszélj úgy, hogy egy svéd magyar is érti.
Rendben. Azért van ennek nagy relevanciája, mert ahogy mi érzékeljük magunkat, és amilyen helyet utána elfoglalunk a világban, mint felnőtt ember, azt nagyon meghatározza már a gyerekkori szocializációnk, és persze nyilván az óvodában, az iskolában, meg különböző intézményekben ezt formálják, de leginkább az, ami gyerekkorban otthon még milyen játékokat adnak a kezünkbe, és milyen mesekönyveket, vagy milyen karakterekkel találkozunk. És ugye ezért vizsgálja ezt ez a tanulmány, ami amúgy az Egyesült Államokban, Angliában, meg nagyon sok más helyen, nyugatabbra tőlünk, írtó sok tanulmány van. Mi azért ugye kicsit így később kezdtük ezt. De szóval a családnak és a gyerekkori, a kisgyerekkori szocializációnak az eredménye az, hogy utána mi hogyan azonosulunk, és milyen elvárásokat és kritériumokat internalizálunk, hogy hogyan tudjuk elképzelni. Uh-huh. És erre a nemi szocializáció folyamatra amúgy van egy csomó elmélet, és a nemi séma elmélet nagyon érdekes, mert a férfi-női különbségeket hangsúlyozzák, és egy ilyen dihotómia párokat hoz létre. Tehát, hogyha te férfi vagy erős vagy, akkor én nő vagyok és gyenge vagyok.
És attól, hogy ha egyik erős, akkor kellő legyen egy ellentét.
Pontosan. És ezek közé, a sztereotípiák köré építjük az egész életünket, és ez a nemi szocializációs folyamat elmélet amúgy olyan két alapvető hiedelemre épül, hogy valami elfogadható az én nemem számára, ami a másik nem számára nem elfogadható, illetve azt is internalizáljuk, hogy a maszkulinitás és a férfiasság többet ér, mint a feminitás. Olyan könyveket és irodalmakat vizsgál ez a kutatás, meg a külföldi kutatások is, amik ugye gyerekek körében megjelennek, hogy a sokkal, de sokkal több férfi szereplő van, fiú és férfi szereplő a gyerekkönyvekben, tehát már azzal azonosulsz, vagy azzal szembesülsz, mint gyerek, hogy a férfi fontosabb.
Meg hát ezek a szuperhős karakterek, tehát ugye az egész Marvel univerzum, ahogy felépült, arra épült fel, hogy hát a szuperhős ez csak egy ilyen erős férfi, és akkor ezzel akarsz azonosulni.
Hát illetve ez ugye azt sugallja, hogy a nyugati társadalomban standardnak a fiatal fehér férfi számít, aki ugye a többségi valláshoz tartozik, heteroszexuális és nincsen testi fogyatékossága, és csak ezután, és ez ugye standard előnyökkel jár, és te ezután következel, mint nő, és a stb. 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 De ugye én elsősorban ezzel az egész témával kapcsolatban az ilyen klasszikusabb mesékről szerettem volna beszélni, mert még az én gyerekkoromat sokkal igen meghatároztam, mint mondjuk a Disney filmek vagy a Marvel filmek. Én azokat nem annyira néztem, viszont a Piroska és a Farkast, vagy a Rapunzelt, a Hófehérkét és a Hét törpét szerintem a mi kultúrkörünk nagyon, nagyon ismeri és nagyon sokat fogyasztotta. Uh-huh. És ezek a klasszikus mesék nagyon erősen befolyásolják, és nagyon-nagyon bebetonozzák ezeket a sztereotíp szerepeket. Tehát tényleg túlnyomó többségben csak férfiak jelennek meg, hogyha nők megjelennek, akkor ők általában, ez is nagyon-nagyon nagy százalékban, otthon vagy a kertben vannak ábrázolva, azokkal a foglalatosságokkal, ami mondjuk a takarítás, főzés, tehát az ilyen...
Háziasszonyos
dolgokkal, igen.
Igen, a nőkhez társított cselekvések.
Igen, a férfiak, meg a fiú szereplők, ők pedig ugye ezekben a kalandokban vesznek részt. Ugyanúgy például az apákat nagyon erősen alul reprezentálják az ilyen mesekönyvekben, tehát hogy ők nem foglalkoznak a gyerekekkel, ők nem vesznek ebben részt. És az is nagyon érdekes, hogy a lányok és a nők mutatnak ki elsősorban érzelmeket ezekben a gyerekkönyvekben. Tehát a férfiakat nem ábrázolják úgy, hogy érzelmeket mutatnának ki. Ha igen, akkor az agresszió, a düh,
wow,
és hasonlók. Míg a nőket sokkal inkább a külsejük alapján írják le, ugye szép, öreg, csúnya.
Milyen a bőre, milyen a hajaszíne.
Pontosan. A férfiakat pedig inkább, hogy milyen cselekvéseket hajtanak végre, hogy kíváncsi, érdeklődő,
meghódít, levág, lefejez,
bátor, megment, kalandor, igen. És ez nagyon-nagyon-nagyon jól megjelenik ezekben a könyvekben. Illetve a lányoknak a belső tulajdonságai is olyan sztereotíp vonásokat tükröznek, mint gyengék, türelmesek, kedvesek, hisztisek, és sokszor jelenik meg, hogy ügyetlenek.
Wow.
Ami nekem rögtön az autóvezetés jutott az eszembe.
Tudtam!
És arra is volt bekezdés egy másik kutatásban, hogy a férfiak nagyon elkerülik azokat a színtereket, ahol a nők jelennek meg, főzés, konyha, pakolás, gyereknevelés, viszont amikor...
Nehogy megkérdezz egy nő, hogy segítsen.
Viszont amikor részt vesz benne, akkor kijavítja, amit a nő csinál. Tehát akkor segít neki, mert a nő nem tud valamit megcsinálni. Tehát például leszedem a befőttes üveg tetejét, mert azt nem tudja, mert a nő gyenge. És ez azért, ugye, azért van ennek akkora jelentősége, mert nagyon banálisnak tűnik, hogy jó, egy gyerekkönyv, mit számít ez? De nagyon durván megjelenik a társadalomban ennek a reprezentációja.
Szerintem nem banális egyáltalán, hogy azok a mesék, amiket először elmondunk kisgyerekeknek, és folyamatosan újra mesélünk, és újra mesélünk, hogy ezek hatást gyakorolnak rájuk, az
igen,
banális.
Igen, meg hát ez gyakorlatilag egy kultúrának az ilyen önreprezentációja, meg egy ilyen folyamatos újratermelődése a kultúrának, igen, ahogy ezt így szájról szájra meséljük. Tehát, hogyha belegondoltok ezekben a mesékbe, akkor már nem is kell felidézni semmit, mert hogyha most itt lenne egy kisgyerek, és azt mondanánk, hogy na, meséljünk neki valamit, fejből rögtön a Rapunzelt, a Piroska és a Farkast, a Három kismalac, és tehát, hogy vannak, amit így az ember a tarsójából előránt, és akkor ezt tudja, már könyv nélkül, mert benne van a kultúránkban, mert ezt beszívtuk magunkkal.
Igen. És még egy nagyon vicces aspektus, vagy dolog derült ki az egyik kutatásból, az pedig az, hogy nagyon, nagyon ritka az, amikor egy mesekönyvben egy lány vagy egy nő nemet mond egy férfinak. Legyen az szexuális közeledés, vagy romantikus közeledés, milyen nincsen szexuális közeledése.
nincsen explicite, igen, de majd itt belemegyünk, hogy mögöttesen, szimbólumok szintjén nagyon erősen megjelenik a mesékben is a szexualitás.
És számomra annyira beszédes, hogy milyen képet, mit várnak el a nőtől, és ezt már kisgyerekkorban mennyire megtanulja a gyerek, hogy mi van tőlem elvárva, mint fiú, mint nő, és az, hogy nem mondasz nemet a férfinek. Tehát, hogyha meg kell valamit csinálni, megcsinálod, adok, ő szeretne tőlem valamit, nem mondok nemet. És tök érdekes, hogy van a nemekre semleges nevelés, ami főleg erre, ezzel kapcsolatban Angliával íródott kutatásokat olvastam, hogy bizonyos szülői csoportok igyekeztek így, tehát hogy semleges könyveket adnak a gyerekeknek, hogy ne befolyásolja őket ennyire ez a kép. Viszont nagyon nagy akadályokba ütköznek, mert amint elmennek például játékboltba, ott rögtön ugye úgy vannak a szekciók, az első szétválasztás az fiú vagy lány gyerek, igen, és utána a korok. És ugye, amikor már kisgyerekkorodban odaadják neked a babát, és a főzőedényt, a fiúnak pedig a labdát, és a kalapácsot, akkor ugye... Na, de akkor most ezt így átbeszéltük ezeknek a hátterét, és én itt erre a hófehérkét és a héttörpét hoznám, mint kedvenc példámat.
Yes! Ó, hófehérke és a hét pervers!
Wow, jó, ez nagyon jó. Én annyit tudok a hófehérkéről, hogy ez a Disney első ilyen hercegnő filmje volt. Ennyit tudok. 38-ban.
De a könyv verzió ez sokkal régebbre nyúlott persze, vissza. Persze. És én például a tesóm lányának olvastam ezt fel pár éve, és akkor... Tudod, hogy tényleg is szembesültem vele, hogy wow. Tehát, hogy vannak ott ábrázolva a nők? Kizárólag azok a tulajdonságok, hogy szép és csúnya. Ugye ott van a fiatal, igen, szép, és ott van az öreg és csúnya. Az öreg csúnya, ő gonosz. A fiatal szép, ártatlan, kiszolgálja a törpöket, és nagyon durva szexista. Tehát az eredeti könyvben...
Honnan van az eredeti? Csak tényleg kíváncsi vagyok. Milyen év?
Az a Grimm testvérektől származik, 1812-ből.
Wow, oké. Okay.
És hogyha az eredeti verziót olvasod, vagy amit így könyvként a gyereknek odaadsz a kezébe, tehát hogy tényleg van benne ilyen agresszió is, hogy a törpök leszígyák hófehérkét, hogy miért nincs még itt a kajám, meg add a sörömet, de tényleg nagyon, de most nevetsz, mert Luca nagyon neved, de hogy fogok neked venni egy példány belőle.
Nem, mert ezek a törpök tényleg annyira ilyen, emlékszem gyerekkoromban, hogy így imádtam, ahogy mennek a bányába, és van ez a kis hey dadó, ahogy mennek, és ez annyira, annyira vicces, és gyerekként annyira be tud szippantani, hogy vannak ezek az aranyos kis törpök, tehát hogy tényleg úgy van ábrázolva, hogy jaj, de jó pufa, hogy ezek a szórakozott kis lények, és akkor ott van ez a hófehérke, és hogy még ő mennyire hálás, hogy egyáltalán, igen, befogadták ezt a csóri kis hófehérket, igen, mert amúgy meg ott csövezne az erdőbe.
A piros ajkaival.
Hogy milyen vadászok erőszakolnák rommá, tehát, hogy igazándiból ő tök hálás, és mindent megtesz, és akkor én ezt úgy éreztem, mint egy ilyen Coste és Cartier-ért cserébe, ő akkor ott takarít.
És ez az egész odaadás, és hogy ő nem tud nemet, vagy nem mondhat nemet, és... Tehát, hogy megjelenik ez, hogy hogyan ábrázolják a nőket, ugye az alapján, hogy néz ki, fiatal, öreg, hamvas szájú, hamvas bőrű, szép, csúnya ellentét. A törpök ugye ők azok, akik kimennek, akik aktívak, akik dolgoznak, hazamennek és az asztalra csapnak. Uh-huh. A nő csak otthon van ábrázolva. Na, a következő ilyen klasszikus, tipikus, fantasztikus...
Várjál, de hófehérke, ő... Hogy érzi magát ebben a helyzetben?
Arról nincsen beszélve, hát, hogy ő így sürög, sertepertél, ő így kiszolgálja őket. Róla ennyit tudsz tudni, hogy alázatos, és
ad. Miért menekül otthonról?
Hát mert le akarja öletni a gonosz mostohája a vadásszal, azért, mert ő szép és fiatal. És akárhogy próbálkozik a gonosz mostoha, egyszerűen telnek múlnak az évek, és észrevesz, hogy hófehérke milyen hamvas, és akkor itt van egy ilyen zsigeri féltékenység.
Ageism is ott van, ugye a nők ellen, igen, akkor, hogy ő még fiatal.
A versengés, és igen, és hogy egyszerűen el kell küldeni a házból, mert ő nem az ő porontja, tehát le fogja gyilkolni, mert csak arra emlékezteti, hogy az ő szépsége mennyire múlandó.
Tehát, hogy ez az első számú attribútum a hófehérkének, hogy milyen odadó és dolgos és tarara. És akkor jön a következő, ugye azt mondtam, hogy a törpöknek van aktív életük kint, ő meg csak bent a házban jelenik meg, majd jön a herceg.
Igen, aki totál nekrofil.
Aki
mellesleg.
És azt is jegyezzük meg, hogy úgy csokolja meg hogy kurvára nem adta a beleegyezését, hát mert hogy ő ott van abban a kómában, vagy mit tudom én miben, megcsókolja Chávezunk, és kérdés nélkül felpattintja maga mögé a lóra, és elviszi a kastélyba. Tehát ne, ott nincsen megkérdez, hogy te amúgy akarsz jönni, vagy eddig volt életed, vagy mondjuk most hova költözni,
mit kérdez? Elképzelek igényeid vannak.
Elképzelek egy feminista verziót ebből, hogy így oda settenkedik, és megkérdezi, konszenzuálisan megcsókolhatlak téged, hófehér. És ő meg így azt mondja, hogy nem is tudom, hadd gondoljam végig az igényeimet.
De hogy értitek ennek, vagy látjátok ennek a súlyát, hogy csak megjön az a férfi, és gondolkodás nélkül fel a lóra, jössz velem. Tök mindegy neki, milyen élete volt. És ő nyilván a legboldogabb teremtés lett a föld kerekén, mert elviszi őt a kastélyába, persze, el fogja tartani.
Végre herceg tárgya lehet.
De hát, hogy igazándiból férfiaktól férfiakig vándorolt. Tehát, hogy ez neki ez a meghatározó attribútuma, vagy így van bemutatva, hogy először az apjának a daddy's little girl, először az apuci kicsi lánya, aztán jön ez a gonosz ribanc, aki kiutálja őt, úgyhogy neki mennie kell innentől kezdve, és akkor utána hát elkezdik, ugye a vadász meg akarja őt abuzálni, akkor végül is a törpök befogadják, hát ott gyakorlatilag prostituálja magát, mert végül is hát jobbról-balra adogatják őt.
És tulajdonképpen egy szolga lesz ő ott, akinek sok, sok beleszólása nincs a dolgokban, hanem hol a söröm.
Hát egy prosti cseléd.
Igen, majd megérkezik a herceg.
Szólj a pofákat már közben, zseniális.
Majd posztolunk erről. És az is érdekes, hogy te, mint kislány, akkor mit tanulsz meg ebből az egészből? Egyrészt, hogy legyél odaadó, nem mondj ellent, tegyél meg másért mindent, mert akkor leszel jó. Másrészt, akkor fognak megmenteni téged, és akkor leszel valamire való, ha kurva szép vagy. Mert nem azért mentette meg ezt a szerencsétlen hófehérkét a gazdag király.
Személyisége miatt.
Igen, mert olyan vagány, mert
kívülről sorolta Walter verseit.
Mert olyan szakmai sikereket ért el, esetleg szórakoztat, nem.
Felmászott a multilétre.
Nem, hanem nagyon gyönyörű.
Igen. Hát igen.
Én csak ennyit szerettem, ezen a kis mesén keresztül szerettem volna bemutatni.
Meg hát utána nem tudjuk, hogy mi történt. Tehát, hogy most itt van ez a nekrofil herceg, aki gyakorlatilag elrabolta, és utána minden történet ott lezáródik, hogy boldogan éltek, míg meg nem haltak. És nem tudjuk, hogy mi történt. Lehet, hogy ugyanúgy folytatódott az abúzus, amit már a törpék végrehajtottak rajta. Tehát ki tudja, hogy ezek után hogy beszélt vele, vagy hogy bánt vele. Nem tudjuk.
Hát elvitte őt a gazdag herceg.
És innentől kezdve senkit nem érdekel.
És élete végéig hálásnak kell lennie ezért, és boldogan kell élnie.
Igen.
Nem szólsz a neved? Vagy hogy van ez a kifejezés?
Nem.
Egy jó asszony mindent megbocsát.
Egy jó asszony mindent megbocsát, mert igazából nem az a lényeg a boldogan éltek, míg meg nem haltak. Most jövök rá, hogy tényleg boldogan élnek-e, vagy meg nem halnak, hanem ezt a látszatot fent kell tartani. Tehát hófehérkének Kussa neve.
Kussa neve. Ezt akartam mondani. Hófehérkének Kussa van. Neve.
Hófehérkének Taka van.
Örülj neki. Igen. Eltartalak. Palotában vagy.
Kussa neve. Igen. Jó, tanultam valamit.
és nem számít, mert azért az is egy borzasztó helyzet volt, hogy hát gyakorlatilag itt kicsit azt érzem, hogy biztos emlékeztek el arra, hogy Julia Roberts és a Richard Gere-nek a filmjére Pretty Woman, ugye? Pretty woman walking down the street. Na és ugye ez egy prostituáltnak a története, de gyakorlatilag, hogy hófehérkét szétgengbengelték ott.
Jézusom, mi az már te fantáziád?
Törpék.
Vannak ilyen pornók, amik...
És
nem vegyük el a Lucától a szót, és adjuk
a mikrofon. És hogy aztán utána megmentette őt egy gazdag, jóképű férfi, tehát innentől kezdve hófehérkének egyáltalán hálásnak kell lennie, hogy még egy ilyen tisztátalan nőre egyáltalán ez a herceg, aki akkora nagy parti, rávetette a szemeit.
Hát minden, ugye azért a mesekönyvben ez nem jelenik meg úgy, hogy akkor őt gangbengelték, de minden esetre neki élete végéig hálásnak kell lennie, és nem olyan tud mit mondani, hát milyen más lehetősége lenne szerencsétlennek, ugye?
Hát visszamenni az apjához and kill that bitch!
Egy másik érdekes aspektus az az, hogy a Hófehérkében is, meg több ilyen amúgy a Disney filmekben is, nincs a lányoknak anyukájuk. Igen, nincs egy pozitív példaképjük. Szóval feltételezzük, hogy ez van a Hófehérkében is, ez van a Szépség és a Szörnyben is, Arielben is, szóval feltételezzük, hogy nem tudom, nem volt anyukája.
Hát vagy igen, nincs pozitív példakép. Nincs pozitív példakép, nincs meg az a sisterhood, hogy nők egymás között, hogy van egy ilyen összetartás, mert itt is csak versengést látunk igazándiból, és a másik meg az, hogy még sebezhetőbbé válik. Tehát, hogy ez az ilyen klasszik csonka család, és akkor nincs anyuka példa, hányódik, vetődik, stb.
Így még inkább kell neki az erős férfi, aki vigyáz rá és megmenti, hisz egyedül van a világban.
Right.
Uh-huh.
Igen.
És azt is nagyon sok helyen olvastam, hogy például ez az alvás, ez a nőknek a passzivitásának egy elképesztően erős szimbóluma, ami végigmegy sok ilyen hercegnős, meg Grimm-es is történeten, ha csak a Sleeping Beauty az erről szól. Mi a magyar neve? Csipke Rózsika. Csipke Rózsika, de angolul tök érdekes, hogy benne van ez, hogy Sleeping Beauty, alvó szépség. Milyen a nő? Szép és alszik. Hát csöndbe van, aranyosként. Passzívan. Tűri, hogy őt csókolgassák, fogdossák, elvigyék, feleségül vegyék. Tehát ő a dolgok aktív folyásában nem vesz részt, effektíve hátradől, és ez az alvás szimbólum ezt olyan jól megtestesíti, hogy csak így félig van a világban, mert mikor alszol, akkor gyakorlatilag egy ilyen félig meddig, mintha egy ilyen kis komába esnél, hogy itt is vagy testben, de azért sokat nem járulsz hozzá a világ folyásához.
Ami kicsit a nő szerepe is volt ebben az időben, nem? Azért úgy reflektálja azt, ami
igen.
volt.
Na, és amivel meg én készültem, én egyébként nagyon sokáig, vagy hát sokáig dolgoztam egy oviban, és ott angolul tanítottam a kis lurkókat, és én nagyon szeretem az ilyen improvizációt, tehát nem szeretek annyira mesekönyvből mesélni, hanem mondjuk elmestek egy történetet, és akkor azt így eljátszatom utána a gyerekeket, tehát picit ilyen interaktív. És gondoltam, hogy ó, mi az, amit tudok fejből? Piroska és a farkas. És hát ott kezdődik, hogy megijedtek a farkastól, kicsit rosszul lőttem be a korosztályt, mindegy.
Ezt elképzelem, így az előbbi gangbang alapján, hogy így...
Nem, próbáltam elmagyarázni nekik, hogy végülis hát a kutya és a farkas, ők rokonok, hát a kiskutyusokat szeretitek, nem? Hát akkor nem kell félni a farkastól. Na de hogy miért félünk a farkastól? Tehát akkor lehet ez ennek a felkiáltása. Utána néztem szimbólumok szintjén, meg ilyen feminista kritika szintjén ennek a mesének, a piroskának és a farkasnak. Ott kezdődik, hogy a piros színnel indulunk. Na, ti mire gondoltok, mikor azt mondom, hogy piros szín?
Szex.
Menstruáció, menyecskeruha.
És én amúgy és is a szexre gondolok, szóval ez talán nem a piroshoz függ.
Amúgy, mert mondtad is, hogy a legszexibb szín a piros.
Hát valami... a Hófehérkének a szája piros, ilyen tökéletesen piros mindig.
Egyébként a Hófehérkéről még annyit, hogy mikor én olvastam gyerekként, és mindig így részletezték, hogy milyen hófehér ropogós bőre van,
igen,
akkor azért kicsit így olyan volt, hogy okay. Kösz. Szóval, hogy ebben benne van egy ilyen etnikai nekem aspektus is.
Igen, és nekem ez a piros ajkaknak abszolút van egy szexuális vízhangja, amire én gondolok a Hófehérkével kapcsán. Szóval nem tudom, ezért piroska, nekem ez
jutott eszembe. Igen, tehát hogy gyakorlatilag ez egy kis lány, akit az édesanyja elküld, hogy a nagymamának vigyen XY dolgokat, az útja az erdőn keresztül vezet, és akkor megmondja neki, hogy ne térítse le a farkas erről az útról, mégis ugye, hát letér erről az útról, a farkas ott vár már rá, és akkor mindenféle dumákkal ráveszi, hogy igazándiból szóba legyen vele, majd aztán előbb odaér a nagymamához, ugye átöltözik nagymamának, és
tiszta
akkor...
Drag.
Egyébként igen, tehát hogy lehet, hogy így újra tudjuk definiálni a farkast, mint egy ilyen drag queen szimbólum.
Mindent lehet újra.
Mindent lehet. Na, hogy szóval, hogy a piros színnél tartottunk, hogy igen, egyébként ez szimbolizálja a menstruációs vért, és azt, hogy gyakorlatilag piroska belép a
felnőtt korban?
Igen, a női érettségnek belép abba a szakaszába, tehát a szexuális érettséget eléri, de hát ugye ez az első menstruáció lehet 11-12 éves korban, tehát ez nem azt jelenti, hogy ez valóban egy szexuálisan érett emberről beszélünk, csak arról, hogy felébred benne az a szexuális kíváncsiság, testileg is elkezd változni, és mondjuk megjön a menzesze.
És ez nagyon beteg, hogy ezekben az években, amikor ezek a könyvek íródtak, akkor simán szültek az emberek, a nők nagyon-nagyon korai időben, és gondoljunk már egy 13 éves kislányt, és rá már szexuálisan fejlett, felnőtt entitásként tekintettek, amikor nyilvánvalóan gyerek volt, azért ezt így.
Igen, igen, hát egyébként a farkasnak is a hangja, tehát hogy amikor a mesékben halljátok, akkor egy ilyen mély, rekettes hangja van.
Milyen hangja legyen a farkasnak?
Hát lehet kedves hangja.
Vagyok a kis farkas! Nem a nagy farkas!
Amúgy, amikor mesélted, amikor így felvezetted, hogy Piroska elindult az erdőben, ott a kis piros ruciában, és a sötét erdő, és ott várta a farkas, akkor rögtön az jutott eszembe, hogy vajon ilyen tematikában hány pornót találnánk az interneten, ha most csak így beírnánk, hogy...
Hát iszonyatosan szexualizálva lett egyébként a Piroska, tehát ugye az első verziója amúgy a Charles Perrault-nak az 1697-es verziója, ezt aztán átvették a Grimm testvérek, és lett egy ilyen 19. század, szerintem talán ez az, amit mi ismerünk, ez a 63-as adaptáció, és van egy ilyen posztmodern verziója, a 83-ból. Meg nyilván számos-számos más, de hogy azért így látszik az evolúciója ennek a Piroska történetnek, nyilván van ilyen agyon szexualizált, ilyen miniszoknyás
piros. Én voltam egy Halloween buliba a szexi Piroska egyszer. Csak beugrott
na,
oh shit.
De, szóval, hogy azért mindenki érzi, ahogy felnő szerintem, hogy azért ennek van egy ilyen nagyon erős szexuális mellék zöngéje, hogy tényleg ő gyakorlatilag elindul, mint kislány, ugye? És akkor van ez a szexuális érésnek a periódusába lép, és van egy felnőtt férfi, most akkor ezt mondjuk ki, ez a farkas. Van egy felnőtt férfi, aki gyakorlatilag elcsábítja. És nagyon sokszor ennek a történetnek megerőszakolja, mert hogy a piros itt a vér, de hogy sokféleképpen, tehát az agressziónak, az erőszaknak is lehet a szimbóluma. Megerőszakolja, és megerőszakolja a nagymamát is, és aztán ez egy ilyen generációs trauma, vagy egy ilyen transzgenerációs trauma, amiről a nők nem beszélnek igazándiból egymás között, de hogy így ez egy megtörtént eset, hogy vele is megesett. És ebben az egészben nagyon erős motivum az, hogy mint tanulság a Grimm mesének főleg az szokott lenni, hogy na hát akkor mi a tanulság, gyerekek? Nem állunk szóba idegenekkel. Ugye, és ha már így nézzük ezt az egészet, hogy végül is ez egy ilyen erőszaktörténet, egy fiatal lánynak, egy kiskorúnak az erőszaktörténete, akkor abba is belegondolhatunk, hogy ez mennyire mélyen áldozathibáztató, ez az egész történet, hogy mer a Piroskának, hiszen megmondta az anyja, hogy ne elegyedjen szóba idegeneken, ne térjen le az ösvényről, mégis elcsatangolt, és hát most megnézheti magát. Tehát, hogy kicsit ez, és egyébként is mi volt ez a kihívó piros ruha rajta? Hát méterekről kiszúrta az a szerencsétlen farkas, aki már hogy vágyott egy nőre. Wow.
És amúgy hogy van jellemezve Piroska?
Hát Piroska mindig így mások szemén keret. Tehát hogy megint csak az van, hogy mindig, tehát hogy neki nincsen önálló
hangja?
Igen, tehát hogy Piroska igazándiból egy, most két elmélet van, az, hogy Piroska nagyon butácska, és igazándiból ezért nem fogja föl ezt a veszélyhelyzetet, amiben ő van, mert hogy annyira naív, és butácska, és nem vette észre, még az intőjelek ellenére sem, hát mindenki, ugye ilyenkor az olvasó, ha te az olvasó szem szögén keresztül nézed ezt az egész történetet, te látod a veszélyt. Aha. Tehát ugye mindig úgy van, ne menj arra, piroska, szurkolsz neki, mint olvasó. Tehát te látod, hogy mennyire hogy rossz döntést hozott. Igen, hogy egy naív, buta kislány. Uh-huh. És a másik verzió az elemzés szerint az, hogy piroska nem is igazándiból buta, hanem amit te mondtál, mint női karakterek a mesékben, hogy amikor már ott van, hogy a farkas bekapta nagymamát, beöltözött ugye dragbe, ott fekszik az ágyba, és mondja a magáét, akkor piroska már tudja, hogy az nem a nagymama, és a hangján, és a szagán, és a mindenén érzi, hogy ez egy tök veszélyes helyzet, és innen rohadtul el kéne húzni, de nem teszi meg, mert ez a belénk nevelt udvariasság, jó kislányság miatt, hogy nem akar a másiknak kellemetlenséget okozni, inkább tovább viszi ezt a színjátékot, hogy de nagymama, miért olyan... És ebbe ő tovább megy, pedig már az első jelnél tudja, hogy itt valami nagyon nem kóser. És akkor itt megint ez, hogy hát egy ilyen tényleg áldozathibáztatásban megy bele ez az egész dolog, hogy de minek ment oda?
Ez is tök érdekes, hogy a mesekönyvekben általában ilyen egyes szem első személyben beszélnek a főhősök, akik ugye általában fiú vagy férfi karakterek. Piroska esetében kívülről látod azt a szerencsétlen idiótát. Nem ő meséli el a saját történetét, hisz neki annyi joga, vagy annyi súlya ebben a világban nincsen, hogy ő magáról meséljen.
Igen, és ez nagyon erős, hogy nem tudom, emlékeztek-e, volt még egy karakter az egész történetben. Tehát volt ez a női transzgenerációs valami, ugye, hogy anyuka, a nagymama és piroska, tehát ez a hármas, ott volt a farkas, volt még egy karakter a piroskában.
Nem, én nem emlékszek.
Ott is volt egy vadász.
Ja, tényleg.
Ott is volt egy vadász, aki gyakorlatilag ő semmisítette meg a farkast, és akkor ő segített kihalászni a nagymamát, és belevarni a köveket, és nem tudom. Tehát, hogy ott is az van, hogy van egy ilyen férfi megmentő, mint egy ilyen apa figura, mert hogy piroskának meg az nem volt, egy ilyen rendes apa figura, és ő segít megmenteni ezt a helyzetet. Tehát gyakorlatilag piroska önmagában nem tudja ezt kezelni. Tehát ha nincs segítség, egy férfi külső segítség, akkor
meg lesz. Megmentő.
Igen.
Még jöhetett volna az anyukája egy furkós bottal, vagy egy sodrófával, és elkergethette volna a farkast.
Duh, bitches.
Igen. És... csak még annyi az egész történethez, hogy aztán ez újra lett értelmezve, ez az egész piroska történet, a Carol Ann Duffy által, aki egy nagyon híres brit költő, és 1999-ben lett ez a Little Red Cap vers kiadva, és gyakorlatilag ő teljesen...
Pici piros sapka?
Aha, igen. Vagy ez a kis sityak, ami ugye rajta.
Pici piros sityak.
Igen, és hogy gyakorlatilag így átlettek az egész, a nemi szerepek variálva, és ugye eddig az volt, hogy ez az erős férfi, tehát hogy ez a férfi erő, ami ledominálja a nőt a történetben, és ez passzív elszenvedője ennek az egésznek, és ehhez képest ez a Carol Ann Duffy pedig csinált belőle egy olyan történetet, hogy gyakorlatilag maga a főszereplő, tehát piroska, ő szeretné azt, hogy bemenjen az erdőbe, és vele történjen egy szexuális aktus. Tehát teljes mértékben a kezében tartja a dolgokat, hagyja, hogy a farkas vezesse őt ebben, de hogy ő konszenzuálisan azért megy be az erdőbe.
Mert ezt a farkas nem tudja.
Mert szeretne vele szexuális kapcsolatot létesíteni.
De hát ezt a farkas attól még nem tudja, hogy ő akarja, hogy megerőszakolja őt.
Nem, ebben a versben nincs megerőszakolás.
Okay.
Nem, ebben a versben csak egyszerűen piroska elindul, mint egy szexuálisan érett nő, aki tudja, hogy mit szeretne, és meginni egy bárban mondjuk egy italt farkassal, és aztán utána konszenzuálisan együtt lenni vele. És ez egy teljesen más pozíció, mint amit ugye a Grimm testvérek kijelöltek ennek a karakternek.
Nekem amúgy ez abszolút egy ilyen dolog, amit szeretek csinálni dalokban, hogy a narratívát átírni. Uh-huh. Mitológiai történeteknek, vagy meséknek.
Itt már megjelenik a szex tényleg, vagy itt is, tehát ez már felnőtteknek szóló kis versike?
Hát itt tulajdonképpen az van, hogy a farkas vesz neki egy italt, és akkor ő így elmagyarázza, hogy ő miért ment be az erdőbe. És akkor gyakorlatilag ennyi. Azt mondja, hogy the wolf I knew would lead me deep into the woods, away from home to a dark, tangled, thorny place, lit by the eyes of owls. Tehát gyakorlatilag a főszereplő itt azt gondolja, hogy ez az élmény, ez őt gazdagítani fogja, nem csak fizikailag, hanem mentálisan is. És ki akar lépni a komfortzónájából, el akar menni otthonról, és valami nagyon mélyet megélni ezzel a farkassal.
De ez tulajdonképpen egy másik történet lett itt, és felnőttek számára.
Igen, igen. Tehát, hogy itt átírták, amit Anita...
Say my motherfucking name. What's my name?
Szóval, amit tulajdonképpen...
Anastázia.
Anna Mari.
Ambrózia. Anastázia. Antónia mondott, hogy amit így átírod azt a történetet, amit újra és újra és újra hallottunk már, és átértelmezed, átvariálod benne a szerepeket, más tulajdonságokkal
ruházod fel. Ez tök kedves, csak hogy ez egy felnőtteknek szóló versike lett, és ugyanúgy ott van ez a gyerekmese.
Igen.
Szóval én ezt azért nem, mert hogy tök jó, de hogy így a gyerekmesség szempontjából azért nem releváns számomra, mert a gyerekednek meg ugyanúgy a Piroska és a farkast olvasott fel.
De és mi lenne, mert amúgy is tudod már fejből, mi lenne, hogyha te variálnád el? Tehát például te el tudod képzelni, hogy úgy meséled ezt akár tesó gyerekének, hogy hát nem az volt, hogy aztán így a farkas ott várt rá lesben, és levadászta, és akkor így megette, ami A, kannibalizmus, B, akkor ugye eufemizmus a megerőszakolásnak, hanem úgy meséled mondjuk, hogy ja, egyébként meg Piroska így, takába rakta a farkast, farkas elkotródott.
Takába rakta. Hát kezdésnek én nem olvasnám ezt a gyerekemnek, és akkor most szólalnak fel a feminizmust ellenzők, hogy minden hagyományunkat ki akarjátok gyomlálni, és nem tudom én micsoda. Én ezzel nem annyira rezonálok. Én valószínűleg nem ezeket a könyveket fogom neki olvasni. Nyilván fogja tudni, hogy létezik ilyen mese, de az én gyerekem nem ezen fog felnőni. Úgy, mint nem tudom, az előző generáció gyerekei cukrostán nőttek fel, és borbáztatott kockacukron, az én gyerekem nem ezen fog felnőni.
Mandulatejen.
Igen. Ennyi.
Jó, értem, teljesen valid. Egyébként meg én azt gondolom, hogy ez nem ördögtől való, mondjuk ezeket így elmesélni neki, mert én is Piroska és a farkaskán nőttem föl, farkaska. És attól még most itt ülök egy feminista podcastben, és nem gondolom azt, hogy a nő hibája az, hogyha történik vele bármilyen jellegű abúzus, és hogy szó nélkül kell hagyni, akkor is, hogyha tudod, hogy tökre nem a nagymama ülött, és akkor is azt mondod, hogy szia nagymama, tehát, hogy ettől függetlenül még kifejlődhet, vagy kifejleszthetsz egy kritikai attitűdöt a gyerekedben, hogy hagyod, hogy a többségi társadalom mitológiáit is befogadja.
Persze, most nem azt mondom, hogy meg fogom tiltani, meg eldugom előle, és elzárom.
Hát figyelj, szerintem nagyon sokat mond tényleg az időről, amiben meg lett írodva, és ilyen szempontból meg tök érdekes az, hogy így nézd, hogy régen ez volt a nő szerepe, most meg hol tartunk.
Igen.
És amúgy ilyen szempontból izgi.
Még azt tartom ebben a Piroska és a farkasban tök érdekesnek, hogy ha már van egy női főszereplőnk, akkor a mese által full megfélemlíted, hogy neked félned kell, mert mindenhol veszélyek leselkednek rád.
Igen.
És hogy neki nincs olyan opciója, nincs olyan kifutás ennek a történetnek, hogy meg tudjon vele küzdeni, hanem csak parázál rá, hogy rossz leselkedhet rád, az a kijelölt út, amin neked menned kell, különben
igen.
Vége az életednek, és a többiek életének is. Ez egy írtózatosan nagy nyomást rak rá, és nem egy kisfiú itt a főszereplő, hogy nézd kisfiú, hogyha ezt csinálod, ez fog veled történni. Nem, a kislány.
Igen, igen, meg hát ez annyira szimbolikus, ez a sötét, mély erdő, hogy gyakorlatilag ez a vezetéstől az egyedül közlekedésen át mindenre ráhúzható, hogy az egy ismeretlen territórium. Tehát, hogy nők azon a kijelölt ösvényen sétáljatok csak, amit édesanyátok is már megmondott, hogy ott kell sétálni, amit az ő anyja is megmondott már, hogy azon kell sétálni, tehát főzni, mosni, takarítani, stb. Kell. És erről te nem térhetsz le, mert az már egy másik territórium, ott már férfiak uralkodnak, ott már az már a farkasok vidéke.
Amúgy ez tök érdekes, mert különböző kutatásokból az is, vagy azt is megmutatták, hogy a fiúkra sokkal jobban rászólnak, amikor nőies vagy lányos játékokkal játszanak, tehát sokkal megengedőbb a társadalom az úgymond fiús lányoknak, tehát hogyha lányként a kezedbe fogsz egy kalapácsot, nem tudom, fordítva, mint a fiúkkal, tehát hogy őket is nagyon megbélyegzi, ugye? Az összes ilyen mese is.
A legnagyobb szégyen az a női tulajdonságok, szóval egy fiú.
Igen.
Sírni, rózsaszint viselni, édes koktélt inni.
És ezért nem is jelennek meg ilyen tulajdonságokkal a fiúk és a férfiak a mesekönyvekben, ezért a nők azok és a lányok, akik érzelmet kifejeznek, a fiúk nem sírnak, tatarattal.
Stb. Hát igen, mi hordhatunk nadrágot, ők nem hordhatnak szoknyát. Igen. Mert szégyen!
Igen.
Buzi.
Buzi.
Na de Antónia, hát te is csináltál egy kisebb kutatást itt ma délelőtt.
Anita. Kérem szépen.
Anita, mondtam neki.
Ambrózia. Anna Mari.
Lehet, Ambrózia, az nem tetszik. De Ambrózia nektára.
Én, amikor amikor eldöntöttük, hogy erről fogunk beszélni, én teljesen rákattantam a Disney hercegnőkre.
És ezt mondja ilyen nagy, kiengedett hullámos hajjal, így mint egy a gyönyörű szempilláival és ezekkel a körmökkel.
De én arra jöttem rá, hogy nekem az volt, hogy akkor választok egy valakit, vagy egy filmet, de rájöttem, hogy sokkal izgalmasabb hasonlítani. És kicsit itt a Disney sztoriba mentem bele, hogy hol indult, a Hófehérkével indult, 38-ban, és azóta volt 12 Disney hercegnő. És hogy ez így, igen, változott nagyon, és nagyon reflektálja azt az időt, amiben ki lett adva a film. Viszont lehet, hogy ebből csinálunk egy második részt?
Igen! Bum, bum, bum! Jön a második rész! Köszönjük, hogy velünk voltatok, kövessetek, lájkoljatok! 2 hét múlva találkozunk!
Wow, wow, wow! Wow! Tehát akkor folytatjuk.
Folytassuk.
És bevezetsz minket a Disney világába is?
Igen.
Ó, ráadásul én ebben nagyon-nagyon nem vagyok otthon, úgyhogy
tényleg, nem még jobban. Fel?
Nem. Úgyhogy nagyon várom.
Jó, én ezen nőttem fel abszolút. Szóval, ja. Jó.
Tehát akkor hallgassátok majd a következő epizódunkat, a második részt, és kösz, hogy itt voltatok.
Sziasztok!
Hello-ka! Hey-ho, hey-ho.